Mr. Rochester csak egy hét szabadságot adott, de bizony egy hónap is elmúlt, mire Gateshead-et elhagyhattam. A temetés után rögtön indulni akartam, de Georgiának könyörgött, hogy maradjak addig, amíg ő Londonba utazhat. Nagybátyja, Mr. Gibson, ugyanis eljött a húga temetésére, meg mindenféle családi ügyet is el kellett intéznie, s végre meghívta Georgiánát. Georgiana azt mondta, ő nem mer kettesben maradni Elizával, hiszen a nényétől a legcsekélyebb együttérzése sem számíthat, ki fog neki segíteni, ha én is elmegyek. Addig könyörgött, amíg megígértem, hogy maradok még egy-két napig, segítek neki csomagolni és a holmiát rendbe hozni. Persze, amíg én dolgoztam, ő lustálkodott, s magamban azt gondoltam, ha Isten őriz, valamikor kénytelen lennénk együtt élni, nem tűrném, hogy ő egész nap a diványon feküdjék. Neki is meg lenne a kiszabott munkája, s ha nem végzi el, hát elvégezetlen marad a munka, én ugyan nem csinálom meg helyette. Erről az örökös nyafogással is leszoktatnám. Most csak azért engedtem neki, mert ilyen tragikus körülmények között és aránylag rövid időt töltöttünk együtt. Georgiánát végre felraktam a postakocsira, de most meg Eliza kért, hogy maradjak még egy hétig, fogadjam a részvétlátogatásokat, válaszoljak a részvétlevelekre, nézek utána a háztartásnak. Ő ugyanis nagy elhatározás előtt áll. Egy ismeretlen cél felé indul, és lelkileg még nincs kellőképpen felkészülve. Bezárkozott a szobájába, s jóformán ki sem mozdult onnan egész nap. Fiókokat ürített ki, bőröndökbe rakódott, leveleket és írásokat égetett el, és senkivel nem állt szóba. Egy reggel aztán kijelentette, hogy visszaadja szabadságomat, ő útra kész, és másnap reggel indul a kontinensre. Azt sem tudom, hogy köszönjem meg felbecsülhetetlen segítségedet és tapintatos viselkedésedet. Micsoda óriási különbség van közted és Georgiának között. Ég és föld. Te éled csendesen a magad életét, és senkinek nem vagy terhére. Tehát én holnap indulok. Egy francia kolostorban húzódom meg, Lisle mellett. Remélem, ott békében élhetek. Egy darabig a római katolikus vallás dogmáit fogom tanulmányozni. Ha, amint már is gyanítom, úgy találom, hogy a katolikus vallás rendes, tisztességes életmódot biztosít, elfogadom a római tantételeket, és valószínűleg apáca leszek. Nem árultam el meglepetést Ether hallatára, és nem is próbáltam lebeszélni Elizát. Azt gondoltam, hogy az ádai élet éppen megfelel neki. Eliza ezekkel a szavakkal búcsúzott tőlem. Isten áldjon Jane el. Megérdemled a jó Isten segítségét. Deréklány vagy. Te is deréklány vagy, Eliza. Kár, hogy elevenen befalasztatod magad egy francia kolostorban. De hát ez utóvégre nem az én dolgom. Te tudod, mit csinálsz. Igazad van. Elváltunk. Mint hogy a Reed lányokról alig ha esik több szó, mindjárt megemlítem, hogy Georgiana egy gazdag Rouéhoz ment feleségül, Eliza pedig valóban fölvette a fátyolt, és jelenleg főnöknője annak a zárdának, ahol a noviciátus éveit töltötte, és amelynek oda ajándékozta egész vagyonát. Nem tudom, az emberek hosszabb vagy rövidebb távollét után milyen érzésekkel szoktak hazatérni. Én nekem sohasem volt otthonom, ahonnan elmehettem és ahová visszatérhettem. Gyermekkoromban Gateshead-ből legfeljebb sétálni mentem, s ha egy hosszú séta után hazatértem, mindig kikaptam, mert fáztam és rossz kedvű voltam. És később, amikor Lovewoodban vasárnaponként templomba jártunk, csak azt tudom, hogy sóvárogva vágytam meleg szobába és bőtséges vacsora után, de soha egyikben sem volt részem. Ezek a hazatérések egyáltalán nem voltak kellemesek. Sem Gateshead-be, sem Lovewoodba nem vonzott semmi. Hogy tanfélben milyen lesz a hazatérés, azt még csak ezután próbálom ki. Az utazás roppant fárasztó volt, 50 mérföld az egyik nap, 50 mérföld a másik nap, s közben egy éjszaka a fogadóban. Az utazás első felében Mrs. Reed utolsó perceire gondoltam. Láttam eltorzult fakó arcát, hallottam idegenné vált hangját, átéltem újra a temetést, láttam a koporsót, a ravatalt, a feketébe öltözött cselédséget. A cselédségen kívül alig kísérte más a halottas kocsit. a tátongó sírboltot, a néma templomot, a komor gyászszertartást. Aztán Elizára és Georgianára gondoltam. Az egyiket, mint bálkirálynőt képzeltem magam elé, a másikat, mint Zardoszüzet, és apróra elemeztem egyéniségük sajátosságait. Este, amikor B város egyik szállodájában fáradtan lefeküdtem, már nem az elmúlt hetek eseményeivel foglalkoztam, inkább az izgatott, mi lesz, hogy lesz Thornfieldben, ha megérkezem. Egyelőre visszamegyek, az igaz, de vajon meddig maradhatok? Sokáig aligha. Mrs. Fairfax írt egyszer-kétszer, mi alatt Gateshead-ben voltam. Tőle tudtam, hogy a vendégek hazamentek, s hogy Mr. Rochester 3 héttel ezelőtt Londonba utazott. 2 hét múlva várják vissza. Mrs. Fairfax úgy vélte, hogy az esküvővel kapcsolatosan akar egyetmást elintézni, többek között új hintót is készül venni. Mrs. Fairfax még mindig nem tudott megbarátkozni a gondolattal, hogy Mr. Rochester Miss Engramet veszi feleségül, de abból, amit az emberek beszélnek, és abból, amit tulajdon szemével látott, Mrs. Fairfax mégiscsak kénytelen arra következtetni, hogy az esküvőt rövidesen megtartják. Sehogy se értette, miért kételkednék Mrs. Fairfax. Én bezzeg egy pillanatig sem kételkedtem. És velem mi lesz? Tűnődtem. Én hová megyek? Egész éjszaka Miss Engramről álmodtam. Azt álmodtam, hogy bezárta az orrom előtt Thornfield kapuit, és másfelé mutatott, Mr. Rochester pedig összefont karral állt mellette, és gúnyosan mosolygott. Nem csak Miss Engramre, hanem rám is. Nem írtam meg pontosan Mrs. Fairfaxnek, hogy mikor érkezem, mert nem akartam, hogy kocsit küldjenek elém Millcote-ba. Gondoltam, majd gyalog hazasétálok. A táskámat ott hagytam a fogadóban, és egy júniusi délutánon, 6 óratájban elindultam egyedül a gyöngyfogadóból. Az út nagyobb részt földeken vezetett keresztül, és meglehetősen elhagyatott volt. Enyhe idő volt, de nem megejtő varázsú este. Az út mentén még véges végig kaszáltak az emberek. Az égbolt inkább holnapra ígért szép időt. Ahol kékje kilátszott a felhők mögül, szeliden, egyöntetűen kék volt, a felhő rétegek pedig magasan, vékonyan, fátyolszerűen úsztak. A nyugati ég is meleget ígért, nem híg vizeskék fényben, hanem meleg aranyfényben csillogott, mintha tűz lobogna kárpítja mögött egy áldozati oltáron. Olyan öröm fogott el, amint Thornfield felé közeledtem, hogy egyszer meg is álltam, és azt kérdeztem magamtól, mit jelent ez az öröm? Utóvégre nem hazamegyek. Korholtam magamat, még csak nem is olyan helyre, ahol sokáig maradhatok, vagy ahol őszinte jó barátok szeretettel várnak. Mrs. Fairfax kedves mosolyjal fog üdvözölni, a kis Adél talán tapsol és ugrál majd örömében, de nagyon jól tudsz, hogy nem rájuk gondolsz, és hogy az a valaki, akire gondolsz, az meg nem gondol rád. De hát az ifjúság makacs, és a tapasztalatlanság vak. Elhitettem magammal, hogy az is öröm, ha én láthatom Mr. Rochestert, tekintet nélkül arra, hogy ő rám néz-e vagy sem, sőt, még azt is elhitettem magammal, hogy sietnem kell, mert csak néhány hét, talán csak néhány nap van hátra, és örökre el kell búcsúznom tőle. Ezzel megfojtottam magamban az újszülött gyötrelmet, egy túlszülöttet, amelyet képtelen voltam magaménak elismerni, és fölnevelni, és tovább siettem. Thornfield mezőin is kaszálnak, azaz éppen most fejezik be az emberek a munkát. Vállukra vetik a gerebjét és hazatérnek, éppen abban az órában, amelyben én megérkeztem. Már csak 1 vagy 2 réten kell átvágnom, aztán az országú túlsó oldalán, az ott már Thornfield kapuja. Mennyi rózsa van az idén. Hogy tele vannak ezek a bokrok, de nem érek rá rózsát szedni, sietnem kell. Elmegyek egy magas bokor mellett, amelynek leveles, virágos ágai áthajlanak az ösvényen, és már látom is a kerítéskő lépcsőit. És a lépcsőn ott ül Mr. Rochester, könyvvel és ceruzával a kezében, valamit ír. Nem, nem kísértett, és mégis minden idegszálam remeg, nem vagyok ura magamnak. Mit jelent ez? Erre azért nem voltam elkészülve, hogy így fogok reszkedni, ha viszont látom, hogy a hangom is elfullad, és jóformán mozdulni sem tudok. Ha majd meg tudok mozdulni, visszafordulok, nem tehetem nevetségessé magamat. Van a háznak egy másik bejárata is, de hát most már úgyis mindegy. Ha 100 bejárata lenne is a háznak, Mr. Rochester már meglátott. Halló! Kiáltja, s félretolja a könyvet és ceruzát. Csak hogy megjött! Erre, erre! Valahogy felbotorkáltam. Hogy hogyan, azt nem tudom, mert képtelen voltam gondolkozni, viszont szerettem volna nyugodtnak látszani. Mindenekelőtt arcizmaimnak szerettem volna parancsolni, mert úgy éreztem, hogy arcizmaim fellázadnak akaratom ellen, és csak azért is azt fejezik ki, amit én el akarok titkolni. De szerencsére a kalapomon fátyol van. Valahogy majd csak összeszedem magam. Hát csak ugyan maga az, Jane Eyre. Milkodból jön, és gyalog. Igen, erről magára ismerek. Nem kocsin érkezik zörögve, mint más közönséges halandó, hanem alkonyatkor surran be a házba, mint valami álom vagy árnyék. Mi az ördögöt csinált ilyen sokáig? A nagynénémnél voltam, uram. Meghalt a nagynéném. Ez is olyan igazi Jane-i felelet. Minden jót itt lélek dicséri az urat. A más világról jön, a halottak világából, és ezt még meg is mondja, nekem, itt a szürkületben. Ha megném, megérinteném, hogy lássam, valóság-e vagy fantom. Maga gonosz tündér, iskola kerülő. Épp úgy nem merek magához érni, akár a kék lidélszlánkhoz a lápon. Egy teljes hónapig távol volt tőlem, és a fejemet adom rá, hogy teljesen elfelejtett. Azt tudtam, hogy öröm lesz a gazdámmal újra találkozni. Öröm lesz, annak ellenére, hogy már nem sokáig lehetek együtt vele, és annak ellenére, hogy én semmit sem jelentek neki. De Mr. Rochester az én meggyőződésem szerint csak úgy árasztotta magából a boldogságot, lakumájának mozsáival is jól lakhatott egy ilyen kósza idegen madár, amilyen én voltam. Utolsó szavai balzsamként érték szívemet, mert arra vallottak, valami keveset mégis törődik azzal, hogy én elfelejtettem-e őt vagy sem. És úgy beszél Thornfieldről, mintha az otthonom lenne. Ó, Istenem! Nem mozdult a lépcsőről, s nekem nem nagyon akarózott azt mondani, hogy álljon félre. Megkérdeztem tőle, hogy volt-e Londonban. Voltam. Ezt meg hogy találta ki? Mrs. Fairfax megírta. Azt is megírta, mit csináltam Londonban? Igen, uram. Mindenki tudja. Alig várom, hogy lássa a hintot Jane, és megmondja, hogy jó lesz-e a feleségemnek. Úgy fest majd benne, mint egy királynő, ha hátradul a bíbor színű bársonyülésen. Csak azt sajnálom, Jane, hogy külsőre nem illünk egymáshoz. Mondja, maga kis boszorkány, nem adhatna nekem valami bűvös szert, valami varázsitalt, amitől megszépülnék? Nem, uram. Ehhez még az igazi varázslók sem értenek, mondtam, magamban pedig hozzátettem. Szerető szem kell hozzá, semmi egyéb. Aki szeretettel nézi az arcát, az szépnek fogja találni. Azt is mondhatnám, hogy a férfias erő és bátorság nagyobb hatalom, mint a szépség. Mr. Rochester úgy látszik olvasott gondolataimban, mert oda se hallgatott arra, amit mondtam, viszont azzal az ő különös mosolyával mosolygott rám, amely nagyon ritkán derítette föl arcát. Igazi napfényes mosoly volt, ünnepi percekre való. Menjen föl, Jane, mondotta, és helyet engedett a lépcsőn. Pihentesse fáradt lábacskáját egy jó barátházának küszöbén. Most már kénytelen voltam szó nélkül engedelmeskedni, semmi szükség rá, hogy tovább társalogjak. Átkapaszkodtam a kerítés lépcsőjén, és hangtalanul tovább akartam menni. De hirtelen ösztönösen megfordultam, és azt mondtam. Jobban mondva, azt mondta valami bennem akaratom ellenére. Köszönöm, Mr. Rochester, hogy olyan nagyon jó hozzám. Hihetetlenül boldog vagyok, hogy visszajöhettem. Ahol ön van, ott az én otthonom. Más otthonom nincs a földkerekségen. De most már aztán úgy neki iramodtam, hogyha akar, sem ért volna utol. Adél majd kiugrott a bőréből örömében, hogy hazajöttem, Mrs. Fairfax is szokott kedvességével fogadott. Lee rám mosolygott, még Sophie is ragyogó arccal üdvözölt. Mindez nagyon jól esett. Nincs nagyobb boldogság, mint ha szeretnek bennünket embertársaink, s mint mikor úgy találjuk, jelenlétünk hozzájárul ahhoz, hogy jól érezzük magunkat. Aznap este nem akartam a jövőre gondolni, nem akartam hallani a hangot, amely a közeledő válással közeledő fájdalomra figyelmeztet. Miután megteáztunk, Mrs. Fairfax elővette kötését, én a közelében helyezkedtem el, Adél pedig a lábam elé a szőnyegre telepedett. Néma fohászt küldtem az égbe, hogy sokáig maradhassunk együtt, ilyen áldott békességben. Mr. Rochester váratlanul belépett, és úgy látszik, neki is örömetelt a békés képben, mert tréfásan megjegyezte, hogy Mrs. Fairfax, amióta nevelt lányát visszakapta, megint megvan elégedve a világ folyásával. Adél pedig majd megeszi az ő angol kismamáját. Szinte azt mertem remélni, hogy Mr. Rochester házassága után is hajlandó lesz pártfogása alatt tartani minket, és nem fog száműzni a napsütésből, amelyet jelenléte áraszt. Két nyugtalanul nyugalmas hét következett, miután Thornfield Hallba visszatértem. Az esküvőről senki sem beszélt, előkészületeket nem láttam. Majdnem minden nap megkérdeztem Mrs. Fairfax-től, nem hallott-e valamit, de a válasz mindig tagadó volt. Annyit mondott egyszer, hogy megkérdezte Mr. Rochestertől, mikor lesz az esküvő, de a felelet olyan furcsa volt, hogy nem lehetett belőle kiokoskodni semmit. Leginkább azon csodálkoztam, hogy semmiféle ide-oda utazgatás nem volt, és Mr. Rochester egyetlen egyszer sem látogatott el Engram Parkba. Igaz, hogy a menyasszony, vagy 20 mérföldnyire, a szomszéd megye túlsó végében lakott, de hogy csak nem távolság egy szerelmes szívnek. És különösen egy ilyen kitűnő és fáradhatatlan lovasnak, amilyen Mr. Rochester. Néhány óra alatt odaér. Már-már reménykedni kezdtem, hogy az eljegyzés felbomlott, hogy a híre kezdettől fogva alaptalanok voltak, hogy az egyik fél vagy mind a kettő mást gondolt. Sokszor fürkésztem gazdám arcát, hogy szomorú-e vagy haragos. De mostanában mindig derűs volt az arca. Sem a szomorúság, sem a harag árnyéka nem sötétítette el. Sokszor, ha én elkedvetlenedtem, ő nem bírta jó kedvével. Soha ilyen gyakran nem hívatott, soha ilyen kedves nem volt, és, ó Istenem, soha nem szerettem őt ilyen nagyon.